Felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
Felfedező. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
7 perc elmúlt 9 óra, jó napot kívánok! 4,4 millió személyautó fut a magyar utakon, a flotta ugyanakkor egyre öregebb. A használt autók piaca pedig élénk. Márciusban majdnem 94 ezer autó cserélt gazdát. Sokan visznek magukkal akár autószerelőt is. Ha magánszemélytől, ha kereskedőtől vásárolnának, akkor is. Fontos szempont, hogy a gépjármű leinformálható legyen.
Csak leinformálhatókat, bevizsgálható autókat hozok, tehát aminek az előélete leinformálható. Itt csak vezetett szervizkönyveseket, autók találhatók meg, sérültet, töröttet nem hozok, tehát itt minden autóm leinformálható.
Mire figyeljünk autóvásárláskor, és milyen állapotú autók futnak a magyar utakon? Erről szól a délelőtt egészen 9:30-ig, SMS számunk 0639666, persze Viber üzenetet is küldhetnek nekünk, ne feledjék. Sokan tervezik a nyarat, és gondolkoznak azon, hogy a kerozin hiány miatt nekivágjanak-e egyáltalán a repülős utazásnak, vagy maradjanak itthon, a környező autóval elérhető országok választása is persze egy lehetőség. Önök vajon milyen tervekkel rendelkeznek?
Ott van a repülőjegyünk, 4 főre nem változtattak semmin, de nem lehet tudni, hogy mit hoz majd augusztus, hiszen addig még jó néhány hónap van, és ahogy halljuk a kerozin és az üzemanyag árak változásait, itt lebegtetik azt, hogy akár járatokat törölnek, vagy felárat számolnak föl a repülőjegyért.
Vajon tudunk-e olyan biztosítást kötni, amellyel a járattörlések, a halasztások miatti helyzetet megúszhatjuk anyagi veszteség nélkül? Hogyan döntsünk? Induljunk, maradjunk, 9:30 után mérlegeljük a kérdést. 10:45-től jogi rovatunk jelentkezik majd. Ausztriai alapanyagból azbeszt kerülhetett magyar vidéki utakba, és nem csak Szombathely érintett. Vajon ki a felelős, és milyen lehetőségei, jogi lehetőségei vannak a lakosságnak? 10:45 után pedig az 50 év feletti munkavállalók helyzetével és esélyeivel foglalkozunk. A műsort Cseszregi Balázs szerkeszti. 2010 óta 6 évet öregedett a magyar autóflotta. A KSH adatai szerint tavaly 16,5 év volt a magyar személyautók átlag életkora, ami rekordmagas. Ráadásul a céges autók bőven 10 év alattiak, míg a lakossági tulajdonban lévők 18 év körüli átlagnál tartanak. Vajon milyen állapotúak ezek az autók? Zsoldos Barnabás riportja Máté Szalkán készült, ahol a használt autó kereskedőnél élénk a forgalom, és a nyár közelettével a vállalkozó további erősödése számít.
Máté Szalkán, egy használt autó telepen beszélgetünk, hát túl van a vásárláson, tehát...
Így van, kinéztem egy Audi A4 B8-at, egy haufehér színűt.
És mi volt az elvárás? Mit nézett meg, hogy ez fontos, hogy ez ilyen legyen?
Minél újabb, minél extrásabb, minél modernebb, minél fiatalosabb, körülbelül ezek.
Maga ért hozzá, hogy megnézte, és úgy gondolta, hogy ez rendben van. Tehát nem hozott, úgy látom, szerelőt magával, hogy alánézzen, körbenézzen.
Nem, én is maga is gépszerelő vagyok, úgyhogy úgy nagyjából értek hozzá.
Gondolom, hogy nem ez az első autó, amit megvásárolt.
Nem, a második.
És mindig ilyen jobb kiállású kocsikat szeret venni?
Így van, mindig ezeket a németeket.
Mert az biztonságos?
Hát nem, csak ilyen fiatalosabb inkább.
Mikor fog beleülni?
Körülbelül a jövő héten.
Balesetmentes vezetés.
Köszönöm szépen.
A nevét elárulja, megköszönöm.
Kovács Bence.
Azt látom, hogy van forgalom, tehát jönnek és nézegetik a használt autókat. Jó van megfigyelésem, vagy volt már ettől nagyobb, vagy rosszabb is a forgalom?
Igen, jó megfigyelése. Valóban most keresik a használt autót. Igaz, hogy a 4 millió forintos árakig keresik az autókat, a fölött most nem megyen, áll valamilyen oknál fogva, de a 4 millióig hál' Istennek keresgetik.
És milyeneket néznek, mit kérdeznek, hogy német, olasz, vagy milyen gyártmányúakat?
Én minden országba hozom az autókat, itt van német, olasz, belga, holland, francia, én csak leinformálhatókat, bevizsgálható autókat hozok, tehát aminek az előélete leinformálható. Itt csak vezetett szervizkönyvesek, autók találhatók, meg sérültet, töröttet nem hozok, tehát itt minden autóm leinformálható.
És hogyha bejön a vevő, megnézte és tetszik neki valamelyik, visszajöhet egy szerelővel, belenézhet, megemelik, alánézhet, mert sokféle típusú vevő van.
Így van, visszajöhet, vagy ha szeretnék bevizsgáltatni, bevizsgáltathatják. Én ennek örülök is, ha így van, mert nekünk kereskedőknek egy a lényeg, eltiltott hibával, rejtett hibával nem adhatok el autót, de itt mikor ezek átnézetik őket, utána ez a dolog nem áll fent.
Ezek mind személygépkocsik, városi terepjárók, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
Itt van minden, van a személygépkocsi, most eléggé keresetlet a városi terepjárók, ezek a SUV jellegek, crossoverek, előszeretettel vásárolgatják.
És olyan is előfordul, hogy valaki idejön és azt mondja, szeretném eladni, de az ön segítségével, vagy önnek eladom, és akkor mi megegyezünk. Mindenféle variáció előfordulhat?
Igen, az, hogy eladj, hogy megvásároljam, az előfordulhat. A másik az, hogy segítsek, tehát a bizományos értékesítés nálam nincs, mert nekem annyi autóm van, hogy örülök a sajátomat hova rakom, nem hogy még a másét.
Máté Szalkán készült Zsoldos Barnabás riportja, és még egyszer a szám, márciusban 94 ezer használt autó cserélt idehaza gazdát. Vajon miért ekkora lendületben, miért van ekkora lendületben most a használt autó piac? Erre is keressük a választ 9:30-ig. A stúdióban vendégünk Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A vonalban pedig itt van velünk Varga Tibor, az autóvizsgálat.hu használt autó vásárlási szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Igyekszünk majd sok tippet meg tanácsot adni ahhoz, hogyha valakinek ez a lehetőség adott, itt Zsoldos Barnabás riportjában hallottuk a 4 millió forintos keretet, szóval hogyha valakinek ez a realitása, akkor hogy keressen, hogy találjon, de előbb azt az alapvető kérdést tisztázzuk, hogy ez a 94 ezer autó csere egy hónap alatt ez miért tud rekordmagas lenni? Egyrészt hideg volt a január talán, és így a vásárlók későn indultak el. Másrészt kinek van ötlete?
Gyakorlatilag ez egy érdekes helyzet. Mindig vannak kiugrások, amikor valamiért többet, kevesebbet vásárolunk. Erre nincs jó szó. Valahogy az élet így hozta, én annak örülök, hogy a mobilitás ez egy folyamatosan fenntartó dolog. Kicsit nem örülök, mert én új autópárti vagyok, és szeretném, hogyha egy fiatal jármű állomány lenne Magyarországon.
Hát ez az álma, ez az utóbbi 16 évben egyáltalán nem igazolt, mi szerint azóta biztosan egyre csak öregszik a flotta. Itt ugye mondtam két számot a friss KSH adatok szerint. Az, hogy 16,5 éves egy átlag magyar személyautó, az ugye ráadásul egy torzító adat, mert a céges autók életkora, ami 10 év alatti, az szépen fölhozza az átlagot. A magyar lakosságnál 18 éves autók lapulnak, vagy nem lapulnak, vannak használatban, és pont ez a lényeg, hogy 18 éves autókat használunk.
Akkor menjünk ebbe bele egy kicsit, jó? Tehát ugye az Importőr Szövetség elnökeként azt tudom mondani, hogy az új autó vásárlások valóban az összvásárlásokon belül 72%, a lakossága maradék 28%, de ennek az is oka, hogy az elmúlt években az Európai Unió szabályozói környezete nem egyértelműen mondta el, hogy mi lesz a jövő, illetve egy olyan jövőt vázolt a vásárlóknak, hogy tisztán akkumulátoros elektromos autó lesz, és hát valamilyen otthon módon ma még ebben a változási környezetben nem tartanak ott az átlag közlekedők, hogy ebben teljes mértékben mindenki higgyem. És innentől kezdve, miután bizonytalan az, hogy milyen környezet lesz a következő mobilitási lehetőség, kivárnak a vásárlók. Egyébként nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban lassult az új autóknak a vásárlása, lassult a lehetősége annak, hogy merre megyünk. Nem mondjuk elégszer, hogy egy új autó árában 3-5 millió forint az átállásra, ugye a széndioxid büntetése az Európai Uniónak, hisz az új autó árával kívánják megfizettetni az Unióban ugye a zöld átállási díjat is, tehát egy új autó árában ilyen büntetési tétel is van, és hát az emberek megvágyják, hogy mi történjen, illetve még egy fontos van, hogy van az akkumulátoros elektromos autó, mert az elektromos autónak sokféle kategóriája van, de nincsen benne az embereknek valójában tapasztalatuk. Nincs tapasztalatuk, hogy ez vele. Meddig fog működni, sokféle adat elhangzik, nincsen tapasztalat arra, hogy egységesen, jól működően kiépített töltőhálózat lenne, ami gyorsan és mindenki által elérhető. Sok-sok kételj van, ezért beragadnak a régebbi használt autókba, illetve azokat a használt autókat szeretik technológiában is, amit már ismernek.
Varga Tibort szeretném megszólítani, aki használt autóvásárlási szakértőként azért van itt velünk a műsorban, hogy átgondolhassuk, persze közösen, tehát Krenzsik István kiegészítéseire is számítunk, hogy hogyan érdemes nekifogni akkor az autóvásárlásnak, ha jól látjuk a büdzsénket, és belátható, hogy használt autót fogunk vásárolni. Ugye érdemes, az egy nagyon alapvető dolog, hogy átgondoljuk, hogy mondjuk rövid távon használjuk az autót a mindennapokban, de városon belül, vagy pedig hosszabb távokat futunk vele, mondjuk hetente, vagy hetente többször is akár. Ez szerint választhatjuk inkább a benzinest, vagy inkább a dízelt. Ez egy nagyon klasszikus schéma, amit én most itt fölvázoltam. Hogy fogjunk hozzá?
Hát először is érdemes egy költségkeretet meghatározni, ugyanis egy használt autó benne van a nevében a használt. Tehát biztos, hogy vásárlás után ráköltések lesznek, egyrészt a kopóalkatrészekre, gumikra, azon kívül pedig lesznek alkatrészek, amik tönkre mennek. Tehát egy 10-12 éves autóban minden egyes alkatrész 10-12 éves, bőven lesznek alkatrészek, amik egy idő után cserélni kell, javítani kell, eltörnek, elkopnak.
Hallhatta az összeállítást Máté Szalkán készült riportja Zsoldos Barnabásnak, amelyben egy autókereskedő arról számolt be, hogy mostanában azt érzékeli, hogy a 4 millió forint a plafon, vagy az átlag, amivel érkeznek vásárlók, hogy annyi pénzük van. Na most, ha valaki 4 millió forintot a vételára ráköltene, akkor mennyit érdemes még mondjuk úgy tartalékban magánál tartani, hogy ezekre a kopóalkatrészekre is, vagy a cserére szoruló alkatrészekre is legyen büdzsé?
De ez nagyban függ attól, hogy milyen típusú autót vásárolunk. Egy egyszerűbb autó, egy Suzuki, Opel, egy kisebb Fordra valószínűleg kevesebbet fogunk költeni, mint egy prémium márkára, akár tizenévesen. Ott nagyon gyorsan el lehet költeni évente akár 1-2 millió forintot, viszont ne felejtsük el, hogy vegyünk példának mondjuk egy újonnan 30 millió forintos autót, hogyha 5 millió forintért megvásároljuk, akkor az újjárának a hatodáért vettük meg. Természetes az, hogy a karbantartásra, javításokra jóval nagyobb összegek fognak elmenni, mint egy egyszerűbb autó esetében.
Szóval akkor meghatároztuk a szokásainkat, meghatároztuk a büdzsénket. Hogy induljunk aztán neki? Elkezdünk mondjuk böngészni, és találunk a használt autók internetes piacán, vagy akár az autószerelővel felszerelkezve és személyesen a kereskedőt fölkeresve szimpatikus autókat. Milyen oldalak, milyen platformok tudják segíteni azt, hogy meggyőződjünk róla, hogy az az autó az tényleg az az autó, aminek állítják. Tehát a leinformálhatóság az milyen lépésekből áll?
Hát 24 ezer átvizsgált autó után mondom, hogy nem létezik biztos módszer. Tehát nincs olyan platform, ahol biztosan lekérdezzük, és oda megyünk, és azt fogjuk találni, ami a hirdetésben szerepelt, és tényleg úgy van minden, ami a szervizkönyvben van. Rengeteg, sajnos 10 átvizsgált autóból olyan 6-ra azt kell mondjuk, hogy valamilyen átverés van a háttérben, vagy
hát
nem.
Ezzel nem nagyon vigasztalt meg minket
autó.
Szerintem.
Hát sajnos nincsenek jó híreim, igen. Vagy nem olyan az autó, mint ahogy a hirdetésben szerepelt, és nem új autóhoz hasonlítjuk, hanem tényleg egy korának megfelelő, ugyanolyan korú, ugyanolyan futás teljesítményű autóhoz. Mint mondtam, nagyon-nagyon sok ezer autót átvizsgáltunk, tehát van viszonyítási alapunk.
A járműszolgáltatási platform az egy lehetőséget ad, azt hiszem, és Knezsik Istvánt szeretném most megszólítani, hogy azzal együtt persze, amit Varga Tibor mond, értem, de próbáljunk meg mégis támpontokat keresni, hogy hol tudunk tájékozódni. Tehát elméletileg ott azért vannak a törésről, vagy a korábbi balesetekről találhatunk adatot.
Azért is érdekes ez a kérdés, mert ez a személyesen az én és az autós nagykoalíció javaslatára jött létre ugye a belügyminisztériumban annak idején. Mi kezdtük ugye, mint platform azzal, hogy a kilométeróra rögzítés, az egy felmenő rendszerben lévő dolog, és akkortól lévő adatok vannak benne, aztán jött a biztosítói modul. Itt azért vannak érdekes dolgok, mert hogyha valaki egyszer csak oktatási célból csinált egy ilyen kalkulációt, az van úgy, hogy benne ragad ebbe a platformba. És hát én nagyon szeretném sok-sok év óta, hogy a szervizmodul is bekerüljön ebbe a dologba, hogy látszódjanak.
Tehát, hogy egy autót rendszeresen szervizeltek.
Így van, de azért van egy hírem, vagy egy picit ellent mondanék a szakértő úrnak, ugyanis 100%-os biztonság természetesen nincsen, de hogyha valaki rendszeresen márkaszervizbe hozta a járművét, ma már ugye a nemzetközi szervizek is össze vannak kötve a gyártóval, és onnantól kezdve egy bizonyos kortól minden adatot feltöltöttek a járműről egy olyan szerviz adatbázisba, amit a márkakereskedésben bátran le lehet kérdezni. Ha ő legálisan működő márkaszervizben járt, akkor ez az előtörténet minden további nélkül rendelkezésre áll. Ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi történt a járművel korábban. Voltak nagyon sok érdekes történetek, ugye amikor még csak szervizkönyv volt, pecsételni kellett, hát kicsibe, okosba, csúnyába, és annyi szép szó van a magyar nyelvben, megoldották Németországban is, hogy rendelkezésre álljanak adatok. Én azt hiszem, hogy a digitális szervizkönyv az egy olyan komoly megoldás lehet, hogy mi történt a jármű előéletében, ami egy megbízható adatot adhat tájékozódásul, hogy a jármű milyen életet élt addig, ameddig megvesszük.
Jó, tehát akkor van a digitális szervizkönyv, van a járműszolgáltatási platform, ahol egy rendszámmal tudunk elindulni, és a műszaki vizsgákról, az eredetiségvizsgálatokról elméletileg kaphatunk adatokat, meg hogy forgalomban van-e egyáltalán az autó, aztán az alvásszám birtokában ott van a Total Car, mint lehetőség, azt hiszem az is egy honlap, ahol a törésekről kaphatunk adatot, és tudom, hogy nem minden pontos, csak próbálunk mégiscsak ötleteket adni, és most Varga Tiborhoz fordulok újra, hogy ezek birtokában is azt mondja, hogy 10/6 autó nem az, aminek állítják.
Igen, sajnos én is hozzátennék a digitális szervizkönyvhöz, ugyanis a digitális szervizkönyvbe is emberek viszik be az adatokat, ugyanúgy, mint ahogy egy hagyományos szervizkönyvbe pecsételnek és írnak. Hamisítani valóban nehezebb, de rengeteg visszaélést a szervizekben is látunk, hogy nem megfelelő az olajcsere, nem olyan olajat használnak a szervizben, mint ami gyárilag elő van írva, de a szervizkönyvbe bekerül ugyanúgy a szakszerű olajcsere ténye. Nagyon-nagyon sok autót vizsgálunk át, és nagyon sokszor látjuk ezt, sajnos nagyon szomorú vagyok emiatt. És ugye, hogyha van egy például digitális szervizkönyv, akkor úgy érzi a vásárló, hogy biztonsággal elindulhat megvenni az autót, és sajnos nagyon sokszor nem fedi a valóságot ez a dokumentum.
Nem teljesen értenek egyet vendégeink, én ezt érzékelem itt a stúdióban, ugyanakkor szeretném, ha mégis próbálnánk további kapaszkodót adni a hallgatóságnak, hiszen Magyarországon, ahogy az adatokat, a KSH adatokat látjuk, és ha nem céges autóban, hanem egy családi autóban gondolkodunk, magánhasználatban lévő autóban gondolkodunk, ha ott az átlag 18 év, akkor valószínűleg az a magyar realitás, hogy egy ennél fiatalabbat fog választani, mondjuk egy család is, vagy egy házaspár is, hogy nekik hogy tudnánk segíteni, erre szeretném, ha a hátralévő 5 percet még rászánnánk. Mit tudnak tenni akkor, hogyha ott állnak egy autó mellett, egy autó előtt, mondjuk el tudják vinni egy próbakörre? Ott mit érdemes figyelni? Most Istvánt szeretném megszólítani, de aztán Tibor, még az ön válaszára is számítok.
Még azért egy mondat az előbb elhangzottak, az én szakértő urat arra kérem, hogy bármilyen információja van, ossza meg velünk, Nagyon sok városi legenda van erről, de a legendák egy komolyabb kivizsgálás esetén nem szokták megállni a valóságot. Sok bejelentés érkezett ilyen témakörbe, hogy kivették, betették, mi történt. Biztosan van ilyen, és láttunk ilyet, de döntő többségében a márkaszervizek azok úgy végzik a dolgukat, ahogy a műszaki leírásban van.
Tehát akkor szakértőink az adás után egyeztetnek, ebben most megállapodtunk, vagy megállapodhatunk, rendben, mert szerintem Tibor is benne van ebben az információ cserében biztosan.
Rendben, amit kéne csinálni mindenhogyan, olyan embert keresni, aki már látott autót, ugye Magyarországon mindenki élt az autóhoz és a focihoz.
Elnézést, én nem.
De mégis
egyikhez csak... sem, és az autóvásárlást nem ismerném egyedül elintézni.
Mégiscsak jó lenne, hogyha vagy egy olyan vásárlói tanácsadót keresnénk, aki mondjuk igazságügyi szakértő, és aki meg tudja valóban azt mutatni, nézni, hogy milyen állapotban van a jármű, ehhez át kell vizsgálni neki is a járművet, neki is meg kell emelni, diagnosztikai berendezéssel kiolvasni belőle az adatokat, és hát ránézésre látszik az autón, hogy a 100 000 kilométerrel kevesebb van mondjuk a járműbe, mint amennyi futott valójában, mert az üléseken meg a kormányon látszik. El kell menni egy szervizbe, hogy ez most egy a fontos, hogy legálisan működő szerviz legyen, ahol láttak már ilyen típusú autót, ahol amikor beviszünk egy autót, állapotfelmérés történik, és ott meg is fogják mondani, hogy mennyit kell rákölteni ahhoz, hogy ez az autó a következő időszakban is biztosan tudjon biztonságosan közlekedni, és akkor látjuk azt, hogy valójában a vételáron kívül az első alkalommal mennyi pénzt kell rákölteni ahhoz, hogy ez egy boldog használat legyen a következő időszakban.
Tehát még egyszer, a vételár az nem az egyetlen kiadás, és itt nem csak az üzembehelyezési költségek, vagy az első tank benzin következik aztán, hanem tényleg akkor az autó a kopó részeinek egy cseréje. Erre maga Varga Tibor is fölhívta már a figyelmet, aki ugye használt autóvásárlási szakértő, és pont ilyen vizsgálatokat végeznek. Mennyire gyakori az, hogy összeáll ez az ideális állapot, hogy a kereskedőnél találunk egy autót, és belemegy a kereskedő is, hogy egy leendő, komolynak tűnő vásárló valóban átvizsgáltathassa ezt a kiszemelt gépjárművet. Ugye a Máté Szalkai példa arról szólt, hogy elméletileg ez már nem olyan elrugaszkodott a valóságtól ilyet kérni.
Így van, ez régen máshogy volt, mi kezdtük ezt el csinálni Magyarországon, már mint a helyszíni autóvizsgálatot. Mint mondtam, 24 ezer autót átvizsgáltunk az elmúlt 10 évben, és eleinte sok helyen kicsit ellenséges hozzáállással találkoztunk, de mára mindenki jól átlátja, a piac minden szereplője átlátja, hogy ez igazából mindenkinek hasznos. Én azt gondolom, és azt tapasztalom a munkánk során, hogy nincs igazán más mód arra, hogy egy használt autó jelenlegi állapotát megállapítsuk, mint egy fizikális, profi autódiagnosztika állapotfelmérés. Csak így tudhatjuk meg, hogy az autó, amit venni szeretnénk, az milyen műszaki állapotban van, illetve a múltjáról nagyon sok mindent, hogy a sérült, az milyen mértékben sérült, milyen mértékben javították, semmilyen statisztika, illetve lekérdezés ezt nem fogja valójában megmondani.
Na most itt a használt autók vásárlásának a mögöttes okait is kutattuk az anyagi helyzeteken, vagy az anyagi lehetőségeken túl. Kaptunk egy üzenetet egy hallgatónktól, és zárszónak szeretném ezt felolvasni önöknek, mindkettőjüktől számítok még egy reagálásra. Azt írja egy hallgatónk, hogy ő egy 31 éves, megbízható kis teherautó tulajdonosa. Ami romlik rajta, azt ő cserélni tudja. Miért váltana fiatalabbra, teszi fel a kérdést?
Teljesen igaza van. Én azt gondolom, hogyha a terszerű megelőző karbantartást egy autón az első perctől kezdve elvégzik, az a világ végéig el fog menni, nagyobb javításokkal persze.
Knezsik István válaszát hallottuk, az Autós Nagy Koalíció elnöke volt ma a stúdióban a vendégünk, és még Varga Tibort is szeretném megszólítani, a használt autóvásárlási szakértőnket. Mit szól ehhez az üzenethez?
Igen, én is egyet tudok érteni ezzel. Nyilván egy régi egyszerű technikát olcsóbb fenntartani, és ott még jóval hosszabb időre készült a technológia, de nyilván időközben költeni kell rá, és ahogy a szakértő is úr is mondta, javításokat kell végezni az idős autókon is, és az idősebb technológiákon is.
Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a beszélgetést, és akkor most jön az a rész, amikor majd összeboronáljuk önöket, hogy cseréljenek tapasztalatot. A műsort pedig, mivel 3/4 perccel, vagyis most már lassan 1 perccel elmúlt 9:30 hírekkel folytatjuk, a Krónika mikrofonjánál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Elkezdődött a történelem írásbeli érettségi. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, valamint a középkori egyház is szerepel a témák között a középszintű feladat sor első részében. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz. A határidő május 20-a. Egyre több lakás épül. A KSH adatai szerint az elkészült ingatlanok száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Idén tegnap volt először 30 foknál melegebb, közölte a Hungaromet. A délalföldi Derekegyházon 30,2 Celsius fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot 1946-ban rögzítették Kaposváron, ott 33,4 fok volt. Kezdetben ma is sok napsütésre számíthatunk, aztán délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondé ostya vagy kekszválogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
4 perccel 9:30 után az idei nyárról, a nyaralás lehetőségéről kezdünk közösen gondolkodni. A kerozin hiány itt lóg a fejünk fölött, itt van a levegőben. Sokan gondolkodnak rajta, hogy hogyan tervezzenek, már aki persze megengedheti magának, hogy külföldön nyaraljon. Itthon maradjanak? Vagy autóval menjenek pihenni? Ki, mit és miért választ? Mit gondolnak át a nyaralás kapcsán az emberek? Gárdonyi Eszter erről érteklődött.
Önöknél mikor kezdődik a nyaralás megtervezése?
Mivel iskolás a gyerek már januárban, tehát én mindent próbálok nagyon időbe letervezni, nem mindig sikerül.
Ilyenkor meg is történnek a lefoglalások, vagy maga az úti cél kijelölése, meddig jut el januárban a család?
Hát mi nem igen nyaralunk, nem utazunk. Nálam inkább ez a szervezés, a nagyszülők, nekünk a szabadságok kiírása ennyit jelent.
Azok, akik esetleg távolabbra is mennek a családból, náluk befolyásolja a jelenlegi helyzet, akár az úti cél kiválasztása? kereset?
Én azt vettem észre, hogy jelen pillanat nem. Nem aggódnak rajta. Nagyon sok ismerősöm nagyon rég lefoglalt, és nem aggódik rajta.
Arra számítanak, hogy megoldódik a helyzet addigra?
Nem lesz probléma. Nem, hogy megoldódik, nem is lesz. Nem merül fel olyan probléma, hogy ők ne tudjanak elmenni. Tehát megvan, hogy a utazási irodáknál ugye meddig lehet visszamondani, meg az utazási irodák is figyelik ezt konkrétan, és próbálják átszervezni, én úgy tudom, de nincs ilyen.
Önöknél hogy zajlik a nyaralás tervezése? Mikor veszik kezdetét?
Az időpont megállapítása az már január-február, ugye, mert a cégek már kérik, hogy adjuk le a szabadságtervet, és akkor az időpontot azt megpróbáljuk már belőni év elején.
Ilyenkor az ember figyelembe veszi-e azt, hogy most esetleg baj lehet a kerozinnal, és mondjuk autós utat tervez, vagy ezt figyelmen kívül hagyjuk, mert addig mire mennek nyaralni, addig ez megoldódik.
Mivel mi nem repülős nyaralást terveztünk, így ez kevésbé érint minket, nem szoktunk messzire menni, úgyhogy nekünk abszolút az autózós nyaralás szokott működni. De a családtagunkat érinti már olyan szempontból, hogy külföldön dolgozik, és ugye neki a hazajutása ugye az repülőn történik, úgyhogy azért figyeljük a híreket, de minket közvetlenül nem érint.
És aki jönne haza, ő hogy számol?
Ő még most kivár, most tavaszra van már repülőjegye, azt még korrektáron meg tudta venni. Nyára most nem tervez abszolút, mert nem tudjuk még mi lesz. Jöhetnek meglepetések, tehát azért láttuk már ilyet, úgyhogy azért óvatosnak kell lenni előrelátónak, de hát ugye vannak viszmajor helyzetek, úgyhogy bármi lehet.
Milyenek az idei nyári tervek?
Nyár nagy tervei közül szerepel, hogy Spanyolországba nyaralunk majd, ott van a kedvenc helyünk, és repülővel utazunk, megvan már a szállás, még nincsen a foglalás véglegesítve, ez nagy előny, mert hogyha bármi történik, akkor tudunk lépni. A repülőjegyet pedig január-februárban, mivel kedvezményesebb akkor az ár, meg szoktuk rendelni, meg is tettük ezt.
Ki is fizették?
Ki is fizettük, mert az én kedvezményes foglalások a repülőnél úgy érvényesek, hogy akkor ki is kell fizetni. Ez a hátránya. De eddig működött, nem volt ez a probléma.
Most a jelenlegi helyzetben el kell gondolkodni azon, hogy módosítani kell a feltételeket. Spanyolország nincs annyira közel, de hogy mondjuk nem repülővel mennek, hanem autóval például, vagy busszal.
Most gondolkodunk, hogy mi legyen, figyeljük a híreket, meg a repülőjegyet, ugye a foglalást, illetve a foglalással kapcsolatos egyéb teendőket gyakorlatilag egy ilyen app segítségével mindig nézzük, hogy van-e bármifajta változás. A repülőgép társaság még nem jelzett semmit, tehát ott van a repülőjegyünk, 4 főre nem változtattak semmin, de nem lehet tudni, hogy mit hoz majd augusztus, hiszen addig még jó néhány hónap van, és ahogy halljuk a kerozin és az üzemanyag árak változásait, itt lebegtetik azt, hogy akár járatokat törölnek, vagy felállat számolnak föl a repülőjegyért.
Ilyenkor mi fordul meg az ember fejébe? Az a legnagyobb félelem, hogy nem megyünk ki, nem érünk oda, miközben már a szállás ki van fizetve, vagy mondjuk kiérünk, nyaralunk, viszont visszafelé nem tudunk jönni. Mi a legaggasztóbb ebben?
Valamennyi verzió aggasztó. Annyiban vagyunk mi könnyebb helyzetben, hogy a szállás foglalása megtörtént, viszont ott még egy eurót se kellett kifizetni, tehát ott ki tudunk várni egészen az utazás előtti egy hétig. Akkor még van arra lehetőség, hogy mindenfajta díj nélkül visszamondjuk a foglalásunkat, tehát ez ilyen szempontból kedvező, ugyanis az utazásnak a nagyobb része azért a szállás, illetve hát a szálloda költségek. A repülőjegy ára is jelentős, de az azért nem annyira veszélyes. Igen, ezen elgondolkodtunk, nem tudjuk, hogy mi történik, melyik a jobb verzió, hogy eleve az utazás alkalmával már mondjuk nem sikerül felszállni a gépre, és nem jutunk ki, vagy hogyha kint vagyunk, és ott valami probléma történik, nem jutunk vissza. Hát egyik se jó, de hát bízunk abban, hogy azért normálisan le tudjuk hozni ezt a spanyol utat, de nagyon figyelünk, és hát várjuk a híreket.
Az elmúlt percekben Gárdonyi Eszter összeállítását hallották. Önök vajon terveznek-e nyaralást? Megengedhetik-e maguknak és vállalják-e akár annak a kockázatát is, hogy külföldre repülővel induljanak, ismervén a híreket? Persze, hogy a hírekből a realitás érzékünk mit olvas ki, az szerintem személyiség függő. Hol nyaraljunk idén, ez a témánk ma. Két beszélgetőtársat köszöntök. Bácskai Rita itt van velünk a stúdióban, ő a Mabisz utasbiztosítási bizottságának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Kis Róbert Rihárd is csatlakozik, Prima Primissima díjas turisztikai szakújságíróról van szó, és vonalban kapcsolódik a beszélgetéshez. Jó napot kívánok önnek is!
Jó napot kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek!
Szeretném kérdezni először is Ritát, hogy volt-e már hasonló helyzet amihez tapasztalati szinten vissza lehet nyúlni. Tehát, hogy a kerozin hiány ilyen szinten, mint amit az iráni konfliktus most okoz, lebegette valaha ilyen közel a nyárhoz az utazók vagy az utazás tervezők feje fölött?
Nemrég volt ugye a Covid-járvány, és akkor ugye rengeteg járatot töröltek, tehát ez is egy tapasztalat, illetve akár lehet, hogy bizonyos területen, akár mondjuk egy vulkánkitörés miatt az adott területre nem repülnek be a repülők, de az végül is előtte pár nappal ugye tudjuk, hogy ez történt. Az, hogy így ennyire előre tudjuk, hogy esetleg ott törlik-e a járatot, ez még ilyen tapasztalatunk így nincs ebben.
Jó, tehát akkor izgalmas lesz a helyzet mindenképpen. Alapvető kérdés, hogy létezik-e olyan biztosítás, amivel egy kicsit jobb helyzetbe tudjuk hozni magunkat. Tehát a biztosítók piaca fölkészült-e erre a nyárra ebből a szempontból?
Igen, ugye az utasbiztosítás eléggé összetett termék, de vannak olyan biztosítók, akik ezekre az eseményekre föl vannak készülve, és ilyenkor akár tudunk fizetni járattörlésre, késésre, esetleg, hogy nem tudjuk a csatlakozó járatot elérni, vagy arra is van gyakorlat, hogy nem a tervezett repülőtéren fog leszállni a repülőnk, és akkor arra térít a biztosító.
Ilyenkor ugye szállásra van szükség, plusz éjszakákra, plusz járatokra, tehát sok minden történik.
Igen, illetve ami szerintem meg elég fontos, hogy abban az esetben, hogyha a légitársaság nem biztosítja, hogy haza tudjak jönni, akkor van olyan szolgáltatása a biztosítóknak, hogy a hazautazás többletköltségét megtéríti. Tehát ilyenkor egy repülőjegyet kell ugye úgyból vennünk, és akkor ennek a költségébe tudunk segíteni, mint biztosítók.
Na most minden biztosítás tartalmazza ezeket? Nem feltétlenül, ugye? Tehát a részletekben rejlik a lényeg, úgyhogy mindenki nagyon alaposan olvassa el, aki biztosítást köt, hogy mire is szól az ő biztosítása.
Igen, mindenképpen érdemes nézni, hogy ugye milyen szolgáltatást tartalmaz, igen, a választott biztosítás.
Kis Robert Richárdot szeretném megszólítani. A tapasztalataival kapcsolatban szeretném, ha először is csatlakozná ehhez a témához. Hogy érzi, hogy kötünk elegen biztosítást már? Ön egy másik aspektusból lát rá azért erre a kérdéskörre, és merjünk-e biztosítás nélkül idei nyaralást kockáztatni?
Azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy most a kerozén hiány valós, megvalósul-e tényleg így lesz, vagy pedig esetleg megoldódik a geopolitikai konfliktus, és mégis csak tudnak a korábbi mértékhez hasonló mértékben elindulni a járatok, és biztonságosan meg is érkezni. Tehát ettől függetlenül is szükség van biztosításra. Tehát sokan azt gondolják, hogy most már az Európai Unió tagjaként az EU-s országokba, hogyha utazunk, akkor nem kell feltétlenül biztosítás. Nos, még akkor is biztosítás párti vagyok, hiszen nem ugyanazok az ellátási szintek a különböző tagállamokban. Tehát bármi történik, baleset, hirtelen megbetegedés, kórházba kerülünk, az nagyon súlyos összegekbe kerülhet, hogyha nem kötünk biztosítást. Tehát ezekre is jó a biztosítás. Ha pedig exotikus helyre megyünk, akár saját szervezésben, akár egy utazási iroda szervezésében, szerintem alapdolog, hogy mindenképpen kössünk egy utasbiztosítást. Egyébként a tapasztalat az, hogy az utasbiztosításban a biztosítók hatékonyan, gyorsan próbálnak meg segítséget nyújtani, és a kifizetési arányok is nagyon jók. Tehát ne abból induljunk ki, hogy mondjuk a kötelező felelősségbiztosítás a gépjárműveknél néha milyen tortúra, mire a pénzünkhöz jutunk. Az utasbiztosításnál nagyon pozitívak a tapasztalatok. Én több olyan konferencián is voltam, ahol ez volt a téma, konkrétan az utasbiztosítások, sőt egyébként a Mabisznak is voltam egy ilyen konferenciáján, és általában az a meglátásom, hogy nagyon jó termékek vannak a piacon, és ezekkel érdemes élni, hiszen nem akkora összeg, mint amekkora lehet mondjuk az Egyesült Államokban, például ha kint vagyunk a VB-n egy gyógykezelés, ahol milliókról beszélünk, és ha pedig olyan kibővített jó terméket veszünk, hiszen elég sok termék van, ami esetleg még segít akkor is, hogyha mondjuk törlik a járatunkat, és a különbözetben kell segítség, mert nincs annyi pénzünk, akkor is jól lehet, úgyhogy alapvetően biztosításpárti vagyok, úgyhogy nincsen közöm egyetlen biztosítóhoz sem.
A büdzsét határozzuk meg itt. Az előző témánk a használt autóvásárlás volt, és szakértőinkat is fölhívták a lakosság és a hallgatóink figyelmét, hogy maga az autó vételára az a folyamat egy részét képezi. Tehát, hogy ne költekezzünk túl. Na most, ha valaki nyaralást tervez, akár unión belülre, akár egzotikus országból unión kívülre, akkor azt hiszem, hogy a hajlamos egy kicsit talán azt érezni, hogy nem kell azt a nadrágszíjat annyira meghúzni. De ilyen eseteknél meg pont az derül ki, hogy nem baj, ha van tartalékunk a számlánkon, amit azonnal be tudunk vetni, mert ugye bármennyire gyorsan is reagál a biztosító, azért az csak jobb, hogyha mi ott helyben meg tudjuk előlegezni, sőt, meg is kell előlegeznünk nagyon sokszor egyik-másik költséget, amit aztán persze majd visszakapunk, de mégiscsak van átfutás. Bácska Iritát szeretném megszólítani. Mi a tanácsa?
Evel kapcsolatban mindenképpen azt mondhatod, hogy ugye kössünk utasbiztosítást, és hál' Isten most már az ügyfelek, az utazók is egyre tudatosabbak, és most már nem azon, hogy a legolcsóbb biztosítást kérem, hanem igenis megnézik azt, hogy milyen szolgáltatást tartalmaz, és ennek nagyon örülünk. Amit Richard is mondott, ugye, hogy hiába van kártyánk, EU-s kártyánk, hogyha mondjuk nem állami kórházba megyünk be külföldön, akkor nem fog téríteni ugye az LK kapcsán a TB, illetve bármilyen hazahozatalról van szó, vagy bármilyen szervezésről, az bizony magunknak kellene akkor megtenni, hogyha biztosító nincsen mögöttünk.
Na most, ha biztosítást kötünk, akkor biztosak lehetünk-e abban, hogy a költségeink, a plusz költségeink 100%-át fogja téríteni a biztosítás?
A biztosítás mindig azt éríti, hogy ami a szolgáltatásba ment van, és ott van az az adott limit. Egészségbiztosítás baleset kapcsán van olyan biztosító, aki limit nélkül térít, tehát ezért mindenképpen azt javaslom, hogy nézzék meg, hogy milyen limit van mondjuk egy egészségbiztosítás vagy egy baleset kapcsán. Azt javaslom, hogy aki már Európában is azt mondom, hogy benne nagyon, nagyon magas költségek vannak itt Európában is, de aki elhagyja Európát, mindenképpen valamilyen teljes körű, minél magasabb szolgáltatásbíró módozatot vásároljam.
Kisóbert Richárdot szeretném ismét megszólítani. Ön hogy tekint erre a nyárra? Lehet, hogy ez lesz az a nyár, amely elhozza azt a pillanatot, hogy külföldi utazási álmok elhalasztásáról fognak a hírek szólni, vagy úgy érzi, hogy ez azért inkább most csak egy, nem tudom, ilyen ijesztős hullám, és nem a realitás.
Azt gondolom, hogy ha az ijesztegetésről beszélünk, akkor általában gumussal vagy más olyan dologgal ijesztegetünk, ami nem valós. Itt azért már komoly iparági szereplők, komoly légitársaságok vezetői, nagy európai uniós tisztviselők, mindenki ezt mondja, látja, és mi szakértők is azt tudjuk mondani, hogy ez egy valós, bekövetkezhető veszély, a kerozin hiány, és igen, lehetséges, hogy július-augusztusban kialakul olyan helyzet, hogy járatokat kell törölni, és erre fel kell készülni. Tehát ez egy valós veszély attól, hogy bár ne következzen be, tehát ez semmiképpen sem hihetetés vagy jogatás. A másik dologra, hogyha megérő, hogy visszatérjek, hogy mennyi pénzünk legyen akkor, amikor elindulunk útnak. Nos, van egy olyan kedves ismerősöm, akinek annyi pénze volt, hogy Balira el tudott menni, mert ez volt életének a nagy álma. Egy olcsó járattól sikerült relatíve olcsón kijutnia, mint egy 300 000 forintért, volt pénze szállásra, majd nem tudott visszajönni az öbölválság miatt, hiszen az Emirates és a Qatar is ugye törölte a járatokat, és ott ragadt Balin, de nem tudott már más alternatív útvonalon jegyet vásárolni, hiszen az egek beszéltek a jegyárak, úgyhogy nagyon hosszú ideig ott volt. Tehát sok-sok héten keresztül, mire végre egy másik ugyanolyan légitársasági járattal el tudott utazni.
Csak és vajon hogy érezte magát? Mert el tudom képzelni, hogy van az a személyiség, aki föltalálja magát, és ez nem egy kényszer nyaralás lesz, mások viszont valószínűleg így fogják megélni, hogy ott ragadtam, és folytatnám az életemet, ahol abba hagytam az eredeti hazámban, de most akkor valahogy meg kell oldanom az életet.
De, hogy nem volt neki elegendő pénze, ezért elég rosszul érezte magát, tekintettel arra, hogy már utána nem tudta azon a szálláson folytatni a tevékenységet, ilyen szükségszállásokon volt, és ott nem tudom, még minden egyéb módon kellett élelmiszert szereznie, tehát megoldotta végül is. Persze erre nagyon sokan megkérdezték, hogy na, de miért utazik olyan, akinek nincs annyi pénze, hogy ilyen esetekre félre tegyen. Hát azért, mert neki az élete álma volt, és pont annyit összegyűjtött, hogy ezt így megugorja, de már nem volt neki tartalék.
Oké, tehát akkor ez nem jó ötlet, de akkor mit tanácsolunk, hogy tervezzük a büdzsét? Mondjuk egy 4 fős család elutazik Spanyolországba, ez volt a példája a kezdő riportunknak is. Az egy teljesen megközelíthető, naponta több járat van, EU-s ország, hogy tervezzük a büdzsét?
azt gondolom, hogy mindenki úgy tervezi a büdzsét, amit saját maga habitusa és anyagi ereje engedi. Tehát amikor én turisztikai szakértőként egy tanácsot adok, akkor azt tudom elmondani, hogy mik a lehetséges következmények, és az elmúlt időszakban mi történt, aztán mindenki eldönti, hogy hogyan szeretné mindezt megvalósítani. Amikor haza lehetett jönni itt az öbölválság kezdetén, akkor én azt tudtam mondani, hogy milyen alternatív járatok vannak, aztán, hogy te kivársz még másfél-két hetet, hát ha újraindul vagy nem, azt már neked kell eldöntened. Tehát itt például azt mondom, hogy nekem három pici gyerekem van, Fülöp, Jászmin és Milla, 7 éves, 5 éves és 3 éves, és én például beteszem őket egy autóba, és most az biztos, hogy a Balatonra elmegyünk 2 hétre, és utána pedig elmegyünk valami közelebbi úti célra esetleg, ha még belefér még néhány nap, mert jó dolog mondjuk a tengerparton, de esetleg Horvátországban, Olaszországban is lenni, de ezt még nem szerveztem le, de mondjuk a Balaton biztos. Mi? Hogyan? Autóval. Tehát a közelebbi úti célt választom. Ez nem azt jelenti, hogy másoknak is ezt kell csinálni, csak egy példa arra, hogy mondjuk három kisgyermekkel, vagy kettővel, vagy négy tagú családpár utazik, akkor lélegben fel kell arra készülni, hogy ha nem lesz itt megoldás, akkor előfordulhat az, hogy az illető nem azzal járatta, hanem jóval később tud majd hazajönni, mert lehetnek járattörlések. Tehát ezt egy szakértőnek el kell mondania, hogy erre mindenki lélegben készüljön föl, és így tervezze a nyarást. Ez nem biztos, hogy bekövetkezik, hiszen reménykedjünk abban, hogy a geopolitikai helyzet úgy alakul majd, és a különböző háborús felek is úgy döntenek, majd, hogy működni fog minden, és elengedik a hormuzi szorost, elengedik a szállítmányokat, és elegendő kerozin lesz, és akkor a megnövekedett kerozin igényt is ki tudják elégíteni majd a szolgáltatók. Tehát bízunk abban, hogy minden oké lesz, de van egy ilyen reális veszély, tehát azt gondolom, hogy ennek függvényében érdemes tervezni mindig a nyaralást, hogyha valaki a biztonságra megy. Hogyha mondjuk ez érzemista barátommal elmennék, vagy utazási irodánál látok egy jó ajánlatot, és valaki erre befizet, hát természetesen nyugodtan tegye meg, hiszen bízhat abban, hogy ez valóban meg is fog valósulni, mert ez csak egy lehetséges veszély.
Világos, és köszönjük, hogy megosztotta a saját döntésének a hátterében álló okokat is, hogy, és én időközben rákerestem az interneten, hogy mik a legfrissebb hírek a kerozinhiánnyal kapcsolatban, és van egy májusi összegző adat, 13 ezer járatot és 2 millió férőhelyet töröltek májusban csak a kerozinhiányra hivatkozva, tehát akkor ez igazából valóban egy velünk élő probléma, és nem a jövő, hanem abszolút a jelen. Visszatérítés és kártérítés között mi a különbség, teszi fel hallgatónk a kérdést, és ezzel most már Bácskai Ritához fordulnék, a Mabisz utasbiztosítási bizottságának elnökéhez.
Én azt javaslom, hogy mikor már tudjuk, hogy mikor utazunk, hova utazunk, mivel utazunk, akkor kössük meg az utasbiztosítást. Ugyanis, hogyha esetleg egy járattörlés történne, akkor ugye, ha még nem kötöttem meg a biztosítást, akkor nem fog a biztosító fizetni. Tehát azért javaslom, hogy minél előbb kössük meg. Egyébként, hogyha egyáltalán nem fogok elutazni, akár csak Horvátországba sem, a biztosítók még az utazás előtti napon törlik a kötvényt, tehát ebben szerintem így nincs probléma. Úgyhogy a biztosítóknál van olyan, akik automatikusan fizetnek akár járatkésés, törlés vagy módosításra.
Tehát nem kell külön ügyintézést indítani, igen, valahogy az adatbázisok összeérnek, és akkor egyszer csak...
Igen.
Ez egy nagyon ideális helyzet, persze.
Igen. Hogyha biztosítás kötéskor megadjuk a járatunknak a számát, az indulását és a bankszámla számát, van több biztosító is, aki ilyenkor automatikusan bizonyos szolgáltatási összeget azt visszatérít akár 24 órán belül. Ez azért segítség lehet, hogyha valaki külföldön van, és mondjuk bármi másra kell költenie, mert ugye van olyan is, hogy járattörlés esetén van olyan biztosító, aki bizonyos számlák után fog fizetni. Itt a biztosított eldöntheti, hogy neki melyik kényelmes.
Kaptunk egy üzenetet, azt írja hallgatónk, hogy nekünk a repülős a nyaralás, akkor a Közel-Kelet vagy Törökország az úti cél, és mindenképpen kell biztosítás. A tapasztalatát is megosztja ez a családfő. A kisfiam a 3. születésnapján törte el a lábát. Telefon, szervezés, limuzin, klinika, gipszelés 3 óra se volt. Ami viszont nagyon fontos, és szeretné fölhívni rá a figyelmet, és köszönjük az üzenetet, hogy a sérülés van, írja hallgatónk, az ellátó orvostól mindenképpen igazolást kell kérni.
Én azt javaslom, hogy ilyenkor mindenképpen hívják fel a 0-24 órás telefonszámot, mindegyik biztosítónak van ilyen magyar nyelven, és ilyenkor már a kórházzal fölveszik a kapcsolatot, és én azt mondom, hogy egy ilyen esetben is már küld egy fizetési vállalást a biztosító a kórháznak, és akkor nincs az ügyfélnek fizetési kötelezettsége. Úgyhogy ez nagyon fontos, tehát bármi gond van, hívják fel a biztosítót, ők tudják, hogy esetleg milyen igazolásra van szükség, vagy ilyenkor akár szervezés, vagy kórházi ellátás kapcsán is, ők már egyeztetnek a kórházzal, nincs nyelvi probléma, és akkor ilyenkor sokkal hamarabb az ellátás is esetleg megkapja, és nem kell akkor ezt a bizonyos összeget a zsebünkbe tartani, hogy erre kifizessük.
Kis Robert Rihárdot szeretném a kérdésnek vagy az üzenetnek azzal a részével megszólítani, hogy a hallgatónk tapasztalata az volt, hogy a légitársaság is kérte az igazolást az orvostól arról, hogy a gipszelt lábú beteg utazásra alkalmas, tehát hogy felszállhat a repülőre. Ez realitás e szerint?
Ez teljesen realitás, sőt olyat is hallottam már, hogy valakit nem engedtek fel a repülőre, pontosan azonoknál fogva, mert ilyenkor nem minden esetben frissen gipszelt lábbal lehet felszállni a repülőgépre, mert ez egészségügyi kockázatot jelenthet, úgyhogy a pilóta döntött úgy, hogy nem engedi fel az illetőt a repülőgépre, tehát ez egy valós veszély, és emiatt kérik az igazolást, hogy megnézzék, hogy mikor történt mindez, mikor történt a gipszelés, ánynapos a gipsz, tehát igen, ilyen esetről rengeteget hallottam. Én naponta körülbelül 2-3 tucatnyi e-mailt kapok különböző hasonló esetekről, meg tanácskérés és egyebek, és ilyen, hogy megifelt láb egy probléma, ilyen gyakran előfordul valóban.
Na most, ha maga a kapitány dönt úgy, egy járat kapitánya, hogy ő inkább ezt a gipszelt lábú kisfiút mégsem viszi haza a nyaralásról, akkor mit kezd ezzel a helyzetet a biztosító? Bácskai Ritát kérem a válaszra, és közeledünk a műsoridőnk végéhez.
Amikor biztosító egy hazaszállítást intéz, akkor ilyenkor mindig a kórházzal és a légitársasággal egyeztetünk, és a légitársaság már tudja, hogy milyen állapotban van az ügyfél, és ennek megfelelően biztosítja neki, hogy milyen ülése legyen, akár 3 ülést kivesz, és ennek megfelelően készíti föl a repülőgépet, hogy haza tudjuk szállítani az ügyfelet. Úgyhogy itt ez megelőzi, tehát a kapitány már mindent tud az ügyfélről, és a légitársaság már előre ad igazolás, hogy oké, rendben van, és várjuk akkor az ügyfelet, és így készítik fel a repülőt a hazaszállításra.
Persze, ha mondjuk valakinek egy ülés helyett 3-ra van szüksége, az is költségnövekedés. Ja, hogy közben 6, igen.
6 is lehet, mondjuk, hogy egy ágyat be kell odarakni, úgyhogy elég sok variáció van, hogy szállítjuk az ügyfelet, akár orvosi kísérettel, úgyhogy nagyon sok lehetőség van, és ezt a kórház mondja meg, hogy mi hogy egyeztessünk a légitársasággal, hogy milyen módon hozhatjuk az ügyfelet haza.
Tud-e a biztosító abban segíteni, hogyha valaki mondjuk elnavigálta magát egy olyan távoli országba, amelynek nyelvét nem beszéli, és esetleg angolul sem beszél folyékonyan, mert mondjuk azért egy egészségügyi helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy ilyen pizzát vagy olyan pizzát kérek az étteremben. Szóval a biztosítás az kiterjedhet-e arra, hogy mondjuk tolmácsot is kérjünk,
vagy... Hát az étterem, vagy pizzát rendeljünk, azért nem, de hogyha egy kórházban vagyunk, vagy akár csak egy...
Persze, próbáltam elviccelni a helyzet különbségét.
De ebbe segítünk,
az
igen.
Az egészségünkről van szó, nagyon nem mindegy, hogy konyha nyelven beszélünk, csak igen. Angolul akár, vagy profi szinten.
Igen, akár egy szállodai orvosi szobában, ott is tudunk itt segíteni a kapcsán.
Jó, tehát akkor elméletileg a biztosítások elég sok mindenre adhatnak segítséget és támogatást. Mi az, amit el szoktunk mégis rontani, ha biztosítást kötünk?
Hát talán azt, hogy nem az utazási célnak megfelelő biztosítást kötök. Mondjuk, hogyha valaki sportol, akkor nem valamilyen sport kiegészítő biztosítást, vagy hogyha síelni megyek, akkor nem síbiztosítást. És tényleg azt javaslom, hogy aki Európát elhagyja, nézze meg azt, hogy mi az a betegség baleset kapcsán, milyen limitet ér itt a biztosító, mert ott súlyos sok 10 millió forintba is kerül. Hát akár egy hazahozatal is, és ilyenkor ugye, hogyha az a limit úgymond vége van egy biztosítónál, akkor utána már az ügyfélnek kell azt a részt megtéríteni.
Találkozott már olyan ügyfélrel, aki akár több biztosítást is köt? Egyik és másik társaságnál is?
Igen, van ilyen.
Egy hallgatónk erről írt üzenetet.
Igen, ilyenkor lehet az, hogy mondjuk, hogyha van egy kórházi számlája, mondjuk az egyik biztosítónál elfogy az a limit, akkor utána mellé tudja rakni a másik biztosítónak ugyanígy az egészségügyi ellátás kapcsán, de mondjuk, hogyha valakinek a poggyászával történik egy probléma, azt a duplán nem fogja a biztosító megfizetni, vagy mondjuk egy baleseti rokkantság kapcsán is, ott viszont már megint akkor duplán tudunk kérni, hogyha több biztosítónál van biztosításunk.
Tehát van, amire jó lehet a dupla biztosítás, és valamire nem lesz az.
Ez így van.
Köszönjük szépen Bácskai Ritának, a Mabisz Utasbiztosítási Bizottság elnökének, hogy néhány tanáccsal itt próbált minket fölkészíteni a nyári időszakra.
Köszönöm.
Korábban pedig Kis Robert Rihárdot, Prima Primissima díjas turisztikai szakújságírót is hallották. Fél perc múlva lesz 10 óra.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Már is mondom, hogy mivel folytatjuk a műsort a krónika után. Szerda van, úgyhogy érkezik dr. Kator Zoltán, állandó jogi szakértőnk. Ma az aszbeszt szennyezés apropóján felmerülő kérdésekre válaszolunk, mit tehet a lakosság Szombathelyen és a további érintett településeken. 10:30-tól pedig az 50 év feletti munkavállalók és vállalkozók előnyeiről, munkaerőpiaci helyzetéről beszélgetünk. Legyünk optimisták, még ha a realitás nem is feltétlenül mindig ad okot az optimizmusra. Mindezek előtt azonban meghallgatjuk a krónikát, a mikrofonnál Pozsár Róbert és Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
Kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak.
Következnek a részletek. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével indokolta, és hozzátette, jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Washington vasárnap jelentette be a Szabadság projekt nevű műveletet. Ennek részeként védelmet és kíséretet biztosít a Hormuzi szoroson áthaladó semleges kereskedelmi hajók számára.
Újabb feltételezett drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon. Hárma meghaltak.
A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat. Ezekben eddig csak nem 200-an haltak meg.
Jelentősen csökkent az amerikai elnök népszerűsége.
A Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy jelenleg Donald Trump legnagyobb politikai ellenfele éppen az, amivel korábban megnyerte az elnök választást. A gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek. Kis Rajmund hozzátette, az elnök még mindig népszerű a republikánusok körében, azonban a bizonytalan és demokrata szavazók körében a támogatottsága történelmi mélyponton van.
2025. január 20-a óta eltelt másfél év alatt nem lehet Detroitban autógyárakat beindítani, vagy mondta, hogy fúrjunk babám, fúrjunk a Drill Baby Drill program. Azért nem lehet hazahozni a gyártást Kínából, hogy mobiltelefonokat gyártsanak. Ehhez még idő kell. A nagy kérdés az most nem is csak a félidős választás, mert azért hívjuk félidőnek, a második félidőben még ki lehet egyenlíteni, de hogy milyen gazdasági reformot tud úgy bevezetni, hogy ezt érezze a vásárló.
Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be.
Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Nikus Ordán korábban azt mondta, azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
Lezuhant egy tűzoltó repülőgép a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban terjedő erdőtűz oltásakor, a pilóta meghalt. A lángok mintegy 250 hektárnyi területen pusztítanak. A környék nehezen megközelíthető, a tűz pedig gyorsan terjed a fák lombkoronáján keresztül. Az oltásban 300 tűzoltó vesz részt, a hadsereg önkénteseit is kivezényelték, illetve bevetették az egyik tűzoltósági és rendőrségi helikoptert is, illetve drónokat.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepéjére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászló felvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
Magyar Péterék az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
A rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászló felvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a lendő kormányfő tanácsát szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyag áremelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, melynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
Jelentős mértékben csökkent a szegénységi ráta Magyarországon.
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Eurostat legfrissebb felmérése alapján hazánkban a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztettség kockázatával élők aránya az uniós átlag alatt van, ezzel megelőzve egyebek mellett Németországot és Franciaországot is. Hozzátette, korábban ez elképzelhetetlennek számított, mivel Magyarország, Görögországgal és Romániával együtt rendszerint a rangsor végén állt.
A gyermekszegénység is nálunk javult az egyik legnagyobb mértékben. Nálunk fele annyi gyermek él olyan háztartásban, aki szegénységben, társadalmi kirekesztettség kockázatával él, mint ahányan éltek 2010-ben. Ez azért nagyon jelentős, mert ez is elterjedt, hogy Magyarországon a gyerekszegénység mekkora. Fele akkora, mint 2010-ben volt. A javulásunk az egyik legnagyobb, talán a második legnagyobb egész Európában.
Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja. Lincmeier Szilvia hozzátette, az érintettek ezt megtehetik egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DAP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallástervezet véglegessé válik.
A kiegészíteni való az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a három gyerekes anyáknak is ez szíjamentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
Bár sokféle hatás érte a hazai ingatlan piacot áprilisban, az aktivitás mégis csökkent az előző hónaphoz képest, számolt be az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlást tervezők.
Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 000 megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
A történelem írásbelivel folytatódott ma az érettségi vizsgaidőszak.
9 órától középszinten csak nem 71,5 000-en, emelt szinten több mint 8 000-en adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé, a Nagy Duna híd után. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 7 kilométert. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében 2 kamion ütközött. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ezért torlódik a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál, illetve a Tököli úton befelé a Stefánia út után a Szabó József utcánál. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják mától a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 10 órakor. A hírszerkesztő Berente Marian és a munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Pozsán Róbert. Szép napot kívánunk!
Műsorajánlat.
Bartók Béla 1936-ban Törökországban végzett népdalgyűjtő munkája kulcsfontosságú volt a török népzene modern kutatásában. Több mint 90 dalt rögzített, amelyek párhuzamokat mutattak a magyar népzenével. A gyűjtőút során Bartók a török-magyar zenei rokonságot kutatta, de nem csak gyűjtött, hanem a török szakembereket is tanította a népdalgyűjtés módszereire.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos János népzenekutató. Gondolatébresztő beszélgetés, Ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
3 hete tart az azbeszt ügy Szombathelyen és annak most már a környékén is. Ugye maga az azbeszt egy korábban széles körben igen gyakran használt ipari alapanyag volt, mert jó a hő és a tűzálló tulajdonsága például. Építőiparban, építőanyagokban, szigetelésben, burkolatban rengeteget használták egy időben. Azonban egy idő után kiderült, hogy van egészségügyi kockázata, mára ez biztossá vált, így aztán különböző azbeszt mentesítési pályázatok és időszakok is magunk mögött vannak. És igazán meglepő volt a hír, amikor április közepén Szombathelyen kiderült, hogy olyan utakon jár a lakosság egy része, amely bizony valószínűleg azbesztet tartalmazhat, a valószínűlegből aztán bizonyosság vált, hiszen méréseket végeztek, és a szállóporból kimutatták az azbesztet. Azóta az ott élők, a környéken élők, és aztán kiderült, hogy más településeken élők sem érzik, vagy érezhetik magukat biztonságban. Gergő Judit a lakossági fórumok egyike előtt beszélgetett egy érintettel, egy igazán érintett utcában élő hölgyel. Meghallgatjuk ezt a beszélgetést, aztán pedig a stúdióban folytatjuk állandó jogi szakértőnkkel, dr. Kator Zoltán ügyvéddel, aki már itt van. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És akkor most halljuk az érintettet.
Önök melyik utcában laknak?
Mi a Sép utcában lakunk, 10 éve költöztünk oda. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Mi az, amit tenni tudnak?
Hát igazándiból civilként a hétköznapokat úgy tudjuk megoldani, hogy vizezzük a lábtörlőket, nem szellőztetünk, csak ha esik az eső, a cipőinket kint tartjuk, a maszkokat használjuk, és hát sajnos minél kevesebbet tartózkodunk a kertbe, ami most ugye virágzik, gyönyörűen nyílnak a növények, és egyszerűen már nem tudjuk élvezni az itt létet, és legszívesebben elmenekülnénk innen.
Mi az, ami önök szerint megoldás lehet, és mit várnak egy ilyen fórumtól, vagy a városvezetéstől?
Hát én igazándiból azt várom, hogy a Síp utca az már egy nagyon régóta kialakult utca. Ugye az egyik része az önkormányzat kezelésébe tartozik, a másik fele a plató kezelésébe tartozik, és szerintem kiemelten kellene foglalkozni a Síp utcával, oly módon, hogy most például már a legtöbb építkezés már a Síp utcába lezajlott, 2 telek üres. Tehát ott az átmenő teherautó forgalmat egyszerűen meg kellene szüntetni, tiltani, hisz a platónak van elkerülő útja, amiről ugye a bekötő utcák elérhetőek. És azonnali intézkedés, tehát hogy az utat lefedni. tudni biztonságosan.
Gergő Judit beszélgetett az egyik szombathelyi érintettel egy lakossági fórum előtt, és hát el tudjuk képzelni, hogy mekkora lehet az ijegység, a teljesen jogos ijegység abban az esetben, ha kiderül, hogy mérésekkel tudják igazolni, hogy a levegőben, a szállóporban az aszbeszt aránya a 300-szorosa a megengedhetőnek. Állandó jogi szakértőnkre, dr. Kator Zoltán ügyvédre nézek, nem szoktunk egészségügyi kérdésekről feltétlenül ilyen súlyosan jogi értelemben beszélni, de most mégis ezt kell, hogy tegyük. Milyen károsodást okozhat ez az aszbeszt? Miféle anyag ez? Honnan tudjuk, hogy káros, és a jog ezt milyen szempontból veszi tudomásul?
Ahhoz nem sokat tudnék hozzátenni, amit műsorvezető asszony az előbb a felvezető riport előtt elmondott, és nem vagyok sem geológus, sem vegyész, pláne nem orvos, tehát ezt azért előre szeretném bocsátani, ahogy azt is előre szeretném bocsátani, hogy a konkrét ügy egy apropó, ahol érdemes megnézni a jogi vetületeket, de konkrét ismeretek, szerződések hiányában nem a konkrét ügy megoldására kellene ma javaslatot tenni, és ennek előrevetítésével ugye ami az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján veszély, az ugye egy aszbesztózis, ami egy tüdő visszafordíthatatlan hegesedés, tüdőrák, illetve mellhártya daganat, tehát egyáltalán nem veszélytelen betegségek, amit nyilván az orvos ítél meg, a jogász számára a nehézséget az okozza ezekben az esetekben, hogy nagyon lassan alakul ki. Tehát ugye egy porózus történetről beszélünk, ahol az aszbeszt szálak tapadnak a tüdőre, és gyakorlatilag évtizedek alatt érkezik meg a negatív eredmény, tehát a betegség, és ugye ez a jogász számára egy személyiségi károsodást jelent, tehát maga a kár az évtizedekkel később következik be, és ez nyilván rengeteg nehézséggel jár, hiszen egy több évtizeddel azelőtti mulasztás, nem megfelelő eljárás jogkövetkezményét kellene utolérnie az igazságszolgáltatásnak ezekben az esetekben.
Volt előzménye olyan ügy, amihez ezt a mostanit hasonlítani lehet, mondjuk a magyar jog történetében volt-e bármi, ami alapul szolgálhat?
Nem is egy. Mind az Európai Bíróság gyakorlatában, mind a magyar bíróságok gyakorlatában, fővárosi törvényszék, ítélőtábla, kúria, tehát gyakorlatilag ezek az esetek viszont általában az aszbeszttel dolgozók egészségkárosodását értékelték, még annak idején állami vállalatként aszbeszttel dolgozó vállalatnál például az volt az egyik legnagyobb kérdés, hogy az állam maga közvetlenül felele az állami vállalatnál történtekért, és szerintem teljesen logikus módon az első másodfok elutasította az állammal szembeni kártérítési igényt, akkor még nem volt sérelemdíj, tehát még egy más jogi környezetről beszélünk, a régi polgári törvénykönyvről, és a kúria akkor azt mondta, vagy a legfelsőbb bíróság, erre most nem esküdnék melyik, de hát a kettő ugyanaz ebből a szempontból, hogy igenis, vizsgálni kell, és adott esetben megállhat a magyar állam közvetlen felelőssége. De ami a lényeg, ugye a munkavállalók veszélyes anyaggal dolgoztak, és mint munkavállalók károsodtak ezekben az esetekben. Hát ott is rögtön előkerült az elévülésnek a kérdésköre, pláne a munkajogban ugye az általános elévülési idő 3 év, nem is 5, mint a magyar jogban általában, tehát erre nagyon oda kellett figyelni, és ugye a veszélyes üzemek esetében is 3 év, tehát relatíve szűk időszakok. Igen ám, csak az a kérdés, hogy mikortól kell ezt számítani, és ugye ez a bekövetkezett kártól számít gyakorlatilag, mondta ki a bírói gyakorlat, de ez sokat nem segít, ugye, hogyha 40 év múlva érkezik meg az az eredmény, ami egy mulasztásnak vagy egy károkozásnak az eredménye.
Kérte és felhívta a figyelmünket arra, hogy a konkrét példáról túl sokat beszélnünk talán azért nem érdemes, mert nem ismerjük a szerződéseket. Ugye itt egy osztrák alapanyag szállítóról van szó, aki a Magyarországon kivitelezett építkezésekhez ezt a kőzúzalékot adta, amelyről kiderült utólag, hogy azbeszt tartalmú lehet, illetve hogy azbeszt tartalmú, és most azt vizsgálják, hogy hány településre, hány utcára, hány parkolóba került ebből az alapanyagból, és hogy egyáltalán hol kell az embereknek elkezdenie fokozottan vigyázni az egészségükre. Ugye a pánik hangulatot értjük, nem is nevezném pániknak, ijegységnek nevezném inkább, hiszen ez most már egy bizonyosság, hogy a levegőben azbeszt van. A felelősség megállapítása mégis érdekes lehet, hogy itt tulajdonképpen akkor az osztrák szállító, a magyar kivitelező, a megrendelő, ki lesz a felelős? A lakosság kitől várhatja azt, hogy esetleg kártérítést kap, ha eljut az ügy idáig?
Mindenkinek a felelősségét ebben az ügyben vizsgálni kell. Kezdjük visszafejteni. Először is azt kell tudni, hogy az azbesztnek a használatát az Európai Uniónak, ez 1999/77-es EK irányelve, tehát egy Európai Uniós irányelv 2005. január 1-től megtiltotta. Tehát ezt az anyagot használni bármi nemű jelleggel tilos, így van. Kettő. Ugye gyakorlatilag ez az azbeszt kitermelést is, az azbesztet tartalmazó termék gyártását és feldolgozását is tiltja. Tehát ezek kőbevésett dolgok. Ami a problémát, jogi szempontból ezt háromszor szeretném hangsúlyozni, hiszen én magam is nagyon együtt érzek azokkal a lakókkal, akiket érint. Tehát jogi szempontból az okozza, hogy ugye ez egy termék, egy zúzott kő, ami azbeszt de tartalmaz, amit nem tartalmazhatna. Tehát első körben szinte biztosan kimondható, hogy a termék gyártója, tehát a bánya, és nem minden bánya, mert ez több bányát érint, amennyire én ezt tudom, az mindenképpen felel. Mi merülhet még fel? Az osztrák állam felelőssége. Miért? Azért, mert ezeket a kitermelő vállalatokat ellenőrizni kell. Kérdés, hogy vajon megtette-e az állam ezekben az esetekben az ellenőrzést folyamatosan. Három. Akinek a felelősségét ellenőrizni kell és meg kell nézni, az a kivitelező, mert a magyar jogszabályok alapján a kivitelezőnek a magával, az építő anyaggal kapcsolatban kötelezettségei vannak, ha erre kérdés lesz még, akkor erre kitérhetünk. Négy, nagyon érdekes, mert ez egy magánkivitelezés volt, tehát a lakók és a kivitelezőnek a viszonyát és jogviszonyát is vizsgálni kell. A hírek alapján nem minden lakó, nem minden megrendelő, építtető fizette be azt a díjat, amit be kellett volna fizetnie, és bizonyos hírek szerint elfogyott az a pénz, amit erre fordítani kellett volna. És ugye itt jön az egésznek az érdekessége, hiszen ezt az úzott követ be kellett volna fedni, és ebben az esetben sem jó, ami történik, de sokkal kisebb a kockázat. Ugyanis a probléma ez a porózus történet, ami 300-szoros körüli a levegőben lévő túlmennyiséget tartalmazza. Tehát ugye itt az a probléma, hogy ez száll a levegőben, mint por, és hogyha ezt lefették volna, akkor ez nem történik. Hogy még tovább bonyolítsam. Ugye probléma lehet a még egy dolgot hadd mondjak, aki nem felel ezért a történetért szinte kimondhatóan, az önkormányzat biztosan nem. A magyar állam esetében is azt lehet mondani, hogy 99,8%-ra nem, hiszen a magyar államnak is van egyfajta építési kötelezettsége, de hát nyilván ez nem terjed ki odáig, hogy a felhasznált építőanyagnak a minőségét, azbeszt tartalmát építkezésenként ellenőrizze. Tehát magyarul azt lehet mondani, hogy a magyar állam sem. De, hogy még tovább bonyolítsam, ugye most kár enyhítés, kár valamilyen megelőzés, egészség megelőzésben működik az állam, de hírek szerint például, akik locsolják ezt a területet, munkavédelmi maszk és egyebek nélkül tették. Tehát amikor oda kivonultak újságírók, ezt látták. Na most ezzel önmagában egy másik esetkör indul el a védekezéshez kapcsolódva.
Na most az időnk az szűkössé kezdett, vagy kezd most már válni. Úgyhogy összességében a lakosság szempontjából szeretném, ha még egy kérdést föltehetnék. Lehetséges egészségkárosodás és az ingatlanok értékének biztos csökkenése az, amit a lakosság elszenved. És nem csak abban az utcában, ahol biztosan tudható, hogy azbeszt alapú az úttest, hanem a szállópor miatt a környéket is ugyanúgy fogja ezt sújtani. Talán a vörösiszap katasztrófa volt hasonló, amikor nem csak az adott utcák és az elmosott házak váltak rossz hírűvé, hanem ez a rossz hír ez rátapadt az egész környékre. Mit tehet a lakosság? Ingatlanját nem tudja eladni, mert fele annyit se ér, meg egyébként is kivenné meg.
Ebben a pillanatban nagyon nehéz jogilag a helyzet, ugyanis amiről még nem beszéltem, az a kivitelező elsődleges felelőssége a magyar jogszabályok szerint. A kivitelező felel azért, hogy milyen építőanyagot használ fel, neki kell gyakorlatilag ezt bevizsgáltatni, illetve meggyőződni arról, hogy ez az egész hogy működik, és még azt is el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió egy egységes belső piac. Tehát az, hogy osztrák bányából szerezték be ezt az építőanyagot, az teljesen rendben van. Mit tehet a lakosság? Hát először is, ha már itt tartunk, pertársaságot alapít, hogy ne egy-egy lakó, hanem közösen lépjenek fel. Ki ellen? Hát ez egy rettenetesen nehéz kérdés, idézőjebb ettől a kérdéstől feltem a legjobban, hiszen kár ebben a pillanatban annyi következett be, hogy vélhetően meredeken zuhan ezeknek az ingatlanoknak az értéke. Na de kinek a felelősségéből zuhan? És még egyet szeretnék kiemelni, amit mondtam, de talán nem hangsúlyoztam, ez objektív felelősség. Maga a környezetszennyezés is, az építés is veszélyes üzem. Tehát gyakorlatilag nem tudja magát kimenteni az, aki felel ezért a történetért. A jövőre nézve ezt be fogják fedni, különböző technikák vannak erre, tehát nem fog ez örökké szállni, csak sietni kell, de minden esetre aki okozta, tehát az a rossz hírem van, hogy a kivitelező felelősségét mindenképpen vizsgálni kell, mindenképpen vizsgálni kell az osztrák bánya felelősségét, és vizsgálni kell az osztrák állam felelősségét, azért is, mert viszonylag régen tudott volt, hogy bizonyos bányák esetében ez már előfordult, ez a határérték átlépés. Tehát nincs könnyű dolga annak a kollégának vagy kollégáknak, akik képviselni fogják ezt a közösséget, ugyanis eleve ki kell választani, hogy kiket. Az a jó hírem viszont van, hogy miután veszélyes üzemből is többen okoztak kárt potenciálisan, egyetemleges a felelősség, tehát akit utol lehet érni, tőle az egész kárt érvényesíthetik a károsultak, és utána a károkozók majd egymással adott esetben felruhatóságuk arányában elszámolnak. De akit ha utol érnek, és azért ez az osztrák állam lehetséges, vagy a bányák, amiknek van vagyona, tehát valamilyen megtérülésre számítok. Egy magyar építési kivitelező esetében szerintem a saját vagyona viszonylag gyorsan elfogyhat.
Hát, ahogy hallgatom, valószínűleg az állítás igaz, és akkor, hogyha a lakossághoz fordulunk még egy zárszóra, akkor ha jól hallgattam önt, akkor az egészségügyi tanácsok betartása mellett ön jogi szempontból azt tanácsolja, hogy a lakosság pertársaságot alapítson.
Jogilag mindenféleképpen igen, és nagyon figyeljenek arra, hogy a magyar állam és az önkormányzat, főleg a magyar állam, amelynek viszont egy viszmajor alapja, és ezt meg is tette a kormány egyébként helyesen, tehát a mentesítés, az államot erre tartjuk, és az önkormányzat nagyon felelősen járt el ebben az ügyben, úgy tűnik, hiszen elvileg nincs köze hozzá, gyakorlatilag viszont felvállalta nagyon racionálisan ezt a történetet, és innen is csak gratulálni tudok azért a tevékenységért, amit tett.
Egy hét múlva találkozunk legközelebb. Számítunk akkor is a munkájára. Állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltán ügyvédet hallották, és most már 2 perccel járunk 10:30 után. Meghallgatjuk a legfrissebb híreket a Krónika mikrofonjánál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben 2 témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Eszerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A behozott járművek átlag életkora 12 év, míg a hazai személyautóparké több mint 16 év. Reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden ötödik egységben találtak valamilyen hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. Ami az időjárást illeti, országszerte süt a nap, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
5 perccel fél 11 után a szenior munkavállalók helyzetével folytatjuk. Itt a délelőtt műsorában. Sokszor halljuk, hogy 50 felett már igen nehéz munkahelyet találni, váltani is, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Ugyanakkor vannak, akik persze nem esnek kétségbe. Munkavállalás 50 felett, előnyök, hátrányok, várjuk üzeneteiket, tapasztalataikról. 0639666 írhatnak SMS-t vagy Viber üzenetet is. Milyen a szenior munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon? Erről szól a következő összeállítás.
Sokszor azt szokták mondani, hogy a munkavállalók értékes embere az, aki 30, ereje teljében lévő 50 pluszos ember, az még én szerintem, gondolom én, munkára fogható, mint munkáltató, hogyan gondolkodik erről.
Én 67 éves vagyok, és minden nap fölkelek is dolgozok. Én azt gondolom, hogy a munka a legjobb terápia az élethez.
Ha bejön ide valaki, hogy munkahelyet keresek, de 52. éves vagyok, ez nem hátrány.
Ez miért lenne hátrány? Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
Akkor ezek szerint, ahogy szavaiból kiveszem, maradnak is. Jó néven veszik, ha van további lehetőség.
Természetesen megtaláljuk a vállalkozáson belül azt a munkaterületet, ahol még ő hasznos tud lenni.
Talán még hatással vannak a fiatalokra is, mert át tudják adni a tapasztalatokat.
Fontos lenne az, hogy generációról generációra azok a tapasztalatok, amit nem lehet iskolába megtanulni, azt az életbe azokat gyakorlott dolgozók átadják.
És át is adják?
Remélem. A munkát tartom a legfontosabbnak, nekem a munka az egyik nagy szenvedélyem.
Egy autószerelő műhelyben gondolom az nem hátrány, ha valaki 50 pluszos és a gyakorlati tapasztalatait hasznosítja, vagy átadja a jövő fiatal generációjának.
Valóban nem hátrány, hiszen az 50 év tapasztalat, akár élet, akár szakmai tapasztalat, az mindegy olyan múltat jelent. Az autószerelés, azt gondolom, az egy jó szakma, megfelelően lehet honorálni, és mindig szükség lesz a munkájára.
Meg azt gondolom, persze én nem vagyok szakember, de a régi típusú autókhoz is ért még, meg már az újakat is kénytelen megtanulni, tehát univerzális.
Persze, hát az alapok, ugyanazok az újabbak egy kicsit meg vannak bonyolítva. Öveges professzor szerint anyag nem vész el, csak átalakul.
Számomra ebből az következik, hogyha egy 50 pluszos ember bejön, hogy munkahelyet keres. Ezek után, ha leinformálta, akkor nem azt mondja, hogy hát nem, köszönöm szépen, hanem ha jók a paraméterei, akkor felveszi, alkalmazza.
Igen, ez most csúnyán fog hangzani, de hamarabb, mint egy 20 éves pályakezdőt, mert sajnos nagyon-nagyon gyenge színvonalon kerültek ki gyakorlatilag alatti részből, diákok az iskolapadból, teljesen hozzá nem értően állnak hozzá, érdektelenek, ami talán még a másik nagyon probléma, mind együtt felrakódik arra, hogy hasznosíthatatlanok a napi munkában. Ez 50 évesek nem tudják, mit csinálnak, egy baj szokott lenni, én legalábbis a gyakorlatból látom ezt, hogy a testi adottságaik sajnos 50 éves korukra elérték azt a határt, amikor már mindenféle testi problémákkal küzdenek.
De ezt a szakmai tapasztalat az emberi oldala kompenzálja, gondolom én.
Biztos, hogy kompenzálódik ezáltal, nem erőből, ész nélkül csinál meg dolgokat, hanem fogásokból, úgy, ahogy azt kell. Az, hogy hogy tudja majd átadni ezt, nekem inkább ez a fájó pontom. Cégünk alkalmas, és volt is már gyakorlati szakmai oktatás a középiskolás fiataloknak, de látván azoknak a szakmai hozzá nem állását, ami csak tényleg szó szerint gyermekmegőrzésről szólt, és csak arra kellett figyeljünk, hogy nehogy valami baj csináljon, nincs indítatása a mai fiatalnak arra, hogy olyan szakmában, főleg, hogyha tényleg ő választotta és nem ráerőltették, amiből vigan megélhet, és egy nagyon jó szakma, és autók azért, valljuk be őszintén, még robbanó motorok azért a következő 50 évben itt lesznek köztünk, akármennyire jön itt a villanyautós korszak, de hát azt is javítani kell lesz valakinek.
Annak is futóműve van.
Meg féke, meg hajtóműve. Azt, hogy mikor lehet lesz olyan nemzedéket kinevelni, akik olyan tudatosan jönnek ide, hogy ők meg akarják tanulni a szakmát, alázattal jönnek ide, és nem pedig csak valahol nepperkedésből, amit ugye minden fiatal vágyik, hogy munkanélkülsokat keresni. Ez a mai korunk problémája.
Zsoldos Barnabás beszélgetéseit hallották az előző percekben, ezek Máté Szalkán készültek vállalkozókkal, tehát munkaadókkal. Arra vagyok kíváncsi, hogy miközben ezt hallgatták, realitásnak érezték-e azt, amit ezektől a munkaadóktól hallanak, mert ők nagyon optimisták voltak, és nagyon erősen ki tudták emelni a szenior korosztály, vagyis a munkahely szempontjából mondjuk az 50 pluszosok értékeit. 0630 9666, erre a számra SMS-t és Viber üzenetet is küldhetnek. A vonalban köszöntöm Dolgos Attilát, aki a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, köszöntöm a rádió hallgatóit!
Na most lehetünk ennyire optimisták, hogy azt gondoljuk, hogy valóban megbecsüli akár a vidéki Magyarország munkaadói köre is az 50 pluszos korosztályt. Ön hogy látja?
Alapvetően ennyire negatívan nem látom a fiatalokkal kapcsolatos jövőképet, ezt így kicsit azért így kihangsúlyoztam volna az előttem szólókhoz képest. Ugyanakkor a nyugdíjas szövetkezeti rendszerből jövő tapasztalatok hagyatkozva azt gondolom, hogy maximális a bizalom és a pozitív hozzáállás az idősebb korosztályhoz. Ugyan nálunk speciálisan azért 60 főt vállalnak és leginkább rugalmas keretek között munkát az idősebb korosztály képviselői, de azt látjuk, hogy mind a vállalkozói, mind pedig a nyugdíjas oldalról megvan a nyitottság, különféle motivációkat meglovagolva, de én azt gondolom, hogy van helyük, és szükség is van a munkájukra jelenleg a munkaerőpiacon, a már említett tapasztalat és lojalitás kihangsúlyozásával.
Egyik hallgatónk azt üzeni, 0630 9666, még egyszer ez a számunk, hogy a 20-as éveikben járó munkakeresők azért nem jók, mert tapasztalatlanok, egy 30-as párnak azért van nehéz dolga, mert gyermeket vállal biztosan a közeljövőben, 40 felett nem jó valaki, mert éppen kisgyerekes, 50 fölött meg már idős, és akkor nehéz a váltás. Hát igen, ezek életkoros problémák, és én csak bízni tudok abban, hogy a munkaerőpiac egyszer csak nem a hátrányokat, hanem az értékeket, vagy az előnyöket, vagy az erősségeket kezdi el majd figyelni. Ön mit szokott tanácsolni azoknak az embereknek, akik az önök segítségével igyekeznek munkát találni, hogy mondják el, hogy ők miben jók? Mondjuk koruk ellenére, vagy koruk dacára?
Én azt gondolom, hogy két oldalról kell ezt vizsgálni, hiszen kell egyfajta érzékenyítés, illetve együttműködés a vállalkozások részéről, akinek megvan a munka igénye, és valamilyen pozíciót be kell töltenie. Én azt gondolom, hogy egész nagy hiba az, hogyha jelenleg ma nem reagáljuk le azokat a korosztályos változásokat, vagy nehézségeket, vagy megoldandó feladatokat, amiket az imént ön is felsorolt. És hogyha specifikusan a nyugdíjas korosztályra nézzük ezt, a másik oldalról pedig úgy kell azt gondolom a korosztályhoz állni, hogy fel kell mérni, hogy milyen fizikális, milyen szellemi állapotban az a személy, aki munkát szeretne vállalni, meg kell nézni mindenféleképpen, hogy milyen előképzettséggel, munkatapasztalattal rendelkezik, hol szeretne dolgozni, milyen időintervallumban szeretne dolgozni, akár heti 20 órában, 25-ben, ez is nagyon változó. És ezeket az fontos információkat összegyűjtöttük, akkor az ennek az igénycsomagnak megfelelően a körülbelüli legjobb lehetőséget szükséges kiajánlani nekik, de mint mondtam, ez ugye egy hármas együttállás, tehát ez a vállalkozásoknak a rugalmassága, illetve a nyugdíjas szövetkezeteknek a hozzáértése is szükséges ahhoz, hogy ez egy minden oldalról win-win szituáció tudjon lenni.
Aki mondjuk 50 pluszos, 60 pluszos, hogy látja, mely területeken talál könnyen munkát? Kérdezem ezt annak fényében, hogy kaptunk üzenetet egy kamionsofőrtől, aki azt mondja, hogy a tapasztalata szerint a kollégái 80%-a 50 feletti, aztán kaptunk egy hallgatónktól üzenetet arról, hogy 74 évesen dolgozik gépszerelőként a férje, és kaptunk üzenetet egy 54 éves hallgatónktól is Sopronból, aki arról számol be, hogy ő váltott 54 évesen, bocsánat, nem 54 éves, most 54 évesen váltott, aztán nyugdíjba ment és dolgozik tovább.
Nagyon-nagyon sok a terület, nem is tudom bekorlátozni, ahol a korosztály munkát tud vállalni. Igazából, hogyha kellene negatívot mondanom, akkor az az irodai munkáknak az elérhetősége, hiszen ezeket leginkább aktív korúakkal töltik be a vállalkozások. A másik oldalról viszont van ugye sok magasabban képzett, akár fehér galléros pozícióból nyugdíjazott emberke, aki szeretne valamilyen formában ilyen jellegű munkát végezni. Ezeknek az elérhetősége nagyon-nagyon szűk réteg számára elérhető. Egyrészt talán a Budapest-Pest megye környéke, vagy megyeszékhelyek környékén, de irodai munkából azt gondolom, hogy nehéz találni olyat, ami esetleg még rugalmas ráéréshez is igazítható, és nem 40 órás munkavégzésről beszélünk. Ezen túl egyébként mind az összes kéggalléros pozíció, a kereskedelem, a vendéglátás, a takarításos munkák. Most így a tavasszal nagyon nagy kereslet van a kint végezhető, akár karbantartó, kisebb kertészeti feladatokat, felsorakoztató munkákra. Multinacionális kereskedelmi partnereink vannak, akiknél nagyon nagy mennyiségben teljesítünk óraszámokat, úgyhogy nehéz ezt besorolni. Ugyanakkor egy ilyen üdítő például, hogy van olyan nyugdíjas szövetkezet is az országban, akik csak IT-s nyugdíjasokból teszik ki a csapatukat, és így vállalkoznak különböző projektek megvalósítására, de akár van olyan szövetkezet is, aki például a mérnököket sórakoztatja fel. Úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű a területek listája, amin egyébként teljesítenek.
És hát ha valaki úgy érzi, hogy segítségre szorul, akkor azt hiszem a szövetkezetekre mindenképpen támaszkodhat. Köszönöm szépen Dolgos Attilának, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetsége alelnökének, hogy próbált nekünk támpontokat és tanácsokat adni. Most egy beszélgetéssel folytatjuk, amely az ezüst gazdaság vállalkozóiról, vagyis az 50 év felettiekről szól, akiknek több évtizedes a tapasztalata és a kapcsolatrendszere, gyakran ugyanakkor alulértékelt növekedési és versenyképességi tartalékot képeznek, amelyet érdemes célzott intézkedésekkel jobban kiaknázni. Erre jutott egy friss tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem bevonásával. Márta Renátó, Alberto Ferrarist, a tanulmány egyik szerzőjét, a Corvinus Vállalkozás és Innováció Intézetével dolgozó szenior kutatót kérdezte.
What initially motivated you?
Mi motiválta kezdetben, hogy kutatásában az idősebb vállalkozókra és az ezüst gazdaságban betöltött szerepükre fókuszáljon?
As
Nos, ahogy minden kutatást, ezt is alapvetően a kíváncsiság hajtotta, de ennél a tanulmánynál az őszinte válasz az, hogy a motiváció egy paradoxonból fakadt, amellyel én és a csapatom újra és újra szembesültünk az adatokban. A vállalkozás kutatás és őszintén szólva a szakpolitikai diskurzus jelentős része is szinte megszállottan a fiatalokra fókuszál, vagyis a fiatal vállalkozókra. Ugyanakkor, ha megnézzük az országok demográfiai trendjeit, egészen másképp rajzolódik ki. Az ezüst gazdaság évente körülbelül 5%-kal növekszik, és az év végére várhatóan megközelíti a 6 billió eurós értéket. Emellett a legtöbb fejlett gazdaságban a medián életkor már meghaladta a 40 évet. Tehát a modern történelem egyik legjelentősebb demográfiai átalakulásának vagyunk tanúi, miközben a vállalkozáskutatás ezt a népességcsoportot nagyrészt alul kutatja.
A tanulmány szerint az 50 év feletti vállalkozók nagyobb eséllyel sikeresek, mint a fiatalabbak. Mi lehet ennek az oka?
Fontos pontosítani, mert ez az árnyalat gyakran elvész. A bizonyítékok nem azt mutatják, hogy önmagában az életkor előnyt jelent. Az számít, amit az életkor képvisel, a felhalmozott humán és társadalmi tőke. A kutatásunk több egymással összefüggő tényezőt azonosított. Az első a korábbi tudás és az úgynevezett vállalkozói éberség. Az idősebb vállalkozók lényegesen jobbak a mintázatok felismerésében, ami kulcsfontosságú a vállalkozásban. Könnyebben észreveszik a piaci jeleket, mint a fiatalabb vállalkozók. A kizárólag analitikus megközelítésre támaszkodó vállalkozók olykor elsiklanak ezek felett, mert inkább struktúrált adatokra, semmint a hosszú évek során felhalmozott hallgatólagos tudásra támaszkodnak. A második tényező az önbizalom vagy önhatékonyság, vagyis az a hit, hogy képesek végrehajtani a terveiket. Ez az idősebb vállalkozóknál általában erősebb, hiszen pályájuk során már többször tesztelték magukat, és megerősítették ezt a hitet magukban. A harmadik, talán legfontosabb tényező a kapcsolati háló minősége. Az idősebb vállalkozók által hozott szakmai kapcsolatok minőségileg mások. Magasabb bennük a bizalom, a kölcsönösség és a reputációs tőke, amelyet nem lehet gyorsan felépíteni. A kutatás során azt találtuk, hogy az 50 év felettiek körülbelül 1,8-szer nagyobb eséllyel érnek el vállalkozói sikert, mint fiatalabb társaik. Ez az úgynevezett kumulatív előny eredménye. Fontos azonban, hogy ez nem minden ágazatra igaz egyformán. Például a technológiai vállalkozások esetében összetettebb a kép, mert a gyors változás részben kiegyenlítheti a tapasztalatból fakadó előnyt. A kontextus tehát mindig meghatározó.
Young and older people need to... Felmerül a kérdés, hogyan tudnak együtt dolgozni a fiatalabb és idősebb vállalkozók?
They should work together. The dominant mental model...
Kell, hogy együtt dolgozzanak. A domináns gondolkodásmód még mindig problémaként kezeli a generációs különbségeket, pedig valójában erőforrásként kellene rájuk tekinteni. A két csoport képességei kiegészítik egymást. Az idősebbek mély szakmai tudást, kifinomult kockázatkezelést, erős kapcsolati hálót és stratégiai gondolkodást hoznak. A fiatalabbak ezzel szemben gyorsabbak, digitálisan aktívabbak, nyitottabbak a kísérletezésre, és jobban kapcsolódnak az új technológiai ökoszisztémákhoz. Ezek nem egymással versengő, hanem egymást kiegészítő képességek. A kutatások szerint a jól felépített több generációs vállalkozói csapatok jobban teljesítenek, mert különböző gondolkodási stílusokra építenek. Az idősebbek tapasztalati, intuitív döntéshozatalára és a fiatalabbak analitikus, adatvezérelt megközelítésére. A kihívás az, hogy úgy alakítsák ki az együttműködést, hogy egyik fél hozzájárulása se szoruljon háttérbe.
What are the most persistent... Milyen tévhitek élnek az idősebb vállalkozókról?
There are mainly three deeply entrenched misconceptions.
Három fő félreértés különösen elterjedt. Az első a kognitív, hogy a kreativitás és a lehetőség felismerés romlik az életkorral. Valójában nem csökken, hanem átalakul. Az idősebbek inkább integratív gondolkodók, gyakorlatiasabb szemléletűek. Ez bizonytalan helyzetekben kifejezetten előnyös. A második a motivációs, hogy az idősebbek kényszerből vállalkoznak. A valóságban sokkal összetettebb a kép. Gyakran értékteremtés, társadalmi hatás, életcélok és úgynevezett horgonyzott karrier motiválja őket. Sokakat nem a kényszer, hanem a lehetőség vonz. A harmadik strukturális, hogy ugyanazokkal az akadályokkal szembesülnek, mint mindenki más. Nem így van. Az életkori diszkrimináció a finanszírozásban, a kiválasztási folyamatokban és a szakpolitikai hiányosságok külön problémákat jelentenek számukra. Ezek leküzdéséhez pedig nem csak kutatásra, hanem szemléletváltásra is szükség van. Fontos, hogy az idősebb vállalkozók nagyobb láthatóságot kapjanak a médiában, az oktatásban és a közbeszédben. Az ilyen beszélgetések is hozzájárulnak ehhez. A kulturális beidegződések megváltoztatása időigényes, de az első lépés az, hogy nevén nevezzük az előítéleteket, és bemutassuk az azokat cáfoló adatokat.
Alberto Ferraris, a Corvinus Vállalkozás és Innováció Intézetével dolgozó szenior kutatót hallották, akit Márta Renátó kérdezett, és Süveges Gergő tolmácsolta az ő válaszait az Ezüst Gazdaság vállalkozóiról. És hát persze alkalmazottként nem ennyire jó a helyzet, erről egy 40 pluszos hallgatónk, egy nő számol be. Ő azt írja, hogy 50 fölött, hát már 40 fölött is idősnek számítok, ki több mint 2 évtizedes közgyűjteményi tapasztalattal most takarítónőnek sem vesznek föl, fél éve regisztrált álláskereső vagyok. Ez tehát közelebb van, azt hiszem, a magyar realitáshoz. 6 perc múlva lesz 11 óra, a hangtár rovatunkkal folytatjuk, ma Hugonnai Vilmáról szól, aki az első magyar nő volt, aki orvosként dolgozott.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Manapság már fel sem kapjuk a fejünket, hogyha egy női név szerepel az orvosi rendelő ajtaján. Statisztikailag is kiegyenlített a terep, a hazai orvostársadalom több, mint fele nő. Ám ez a természetesség nem volt mindig így. Egy bátor úttörőnek köszönhetjük, hogy a falak leomlottak. Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója Hugonnai Vilmáról mesél.
Hugonnai Vilma volt az első orvosnő, aki praktizálni tudott Magyarországon. Svájcban járt egyetemre, és nagyon hosszú ideig tartott, mire Magyarországon sikerült a diplomáját elfogadtatni.
Itthon falakba ütközött. Egyébként Hugonnai Vilma betegnaplói és levelezései egy hihetetlenül precíz, a gyógyítás iránt elkötelezett szakembert mutatnak be, aki a legnehezebb esetekben sem adta fel a reményt.
Tehát őt nem egyszerűen azért érdemes tisztelni, mert az első magyar orvosnő volt, hanem ezen belül reménytelen betegeket tudott megmenteni, reménytelen kórhalapotokat tudott megszüntetni.
Az akkori nézetek szerint a nők tudományos szerepvállalása egyenesen az államrend felborításával fenyegetett.
Aki igazán szembe ment ez, az a politika volt. Tehát Defort Ágost semmiképpen nem akart hozzájárulni, hogy orvosnő is működjön Magyarországon. Volt is egy klasszikus mondása, azt mondja, hogy a nők fölforgatnák az államot, ha a tudományos téren egyenjogosítanák őket a férfiakkal. Ezt mondta szó szerint Hugonnai Vilmának. Mire Hugonnai azzal vágott vissza, hogy micsoda alapokon nyugodnék az az állam, melyet egy néhány intelligens nő fölforgathatna. Szégyelni majd államnak van 4 gyermeke.
Grófnőként magas társadalmi rangja volt, ám első házassága egy hagyományos gondolkodású földbirtokoshoz kötötte, aki mellett nem kapta meg azt a szellemi támogatást, amire szüksége lett volna a szakmai kiteljesedéshez.
Az, hogyha férje szellemi partner lett volna kezdet a kezdetől fogva, valószínűleg felgyorsította volna azt a folyamatot, hogy ő egyetemre járjon, és orvosi doktorátust szerezzen.
A sors és egy új szerelem végül fordulatot hozott. Második férje, Varta Vince vegyész, nem csak társa, hanem támogatója is lett.
Varta mindig elkísérte az éjszakai beteglátogatásokra. Emellett a Hugonnak volt egy nagyon komoly fordítói tevékenysége is. Tehát németből és franciából fordított le olyan könyveket, amelyek a mindennapokhoz szóltak a nő, mint orvos a családban. A könyvet például. Ezen túlmenően pedig volt egy igen széles körű közéleti tevékenysége, tehát ő több előadást tartott és több cikket írt a nőknek az iskoláztatása mellett. Ez nem csak az egyetemi szintet jelentette, hanem azt is, hogy ugyan a gimnáziumi képzést kaphassanak a lányok, mint a fiúk.
1915-ben a nagyháború idején sebesült katonákat gyógyított.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Három perc múlva, sőt, de jól számoltam, elnézést kérek, 3 perc múlva 11 óra lesz. Így aztán a mai délelőtt végéhez ért, és a csapatunk nevében szeretnék elköszönni önöktől. A munkánkat gyártásvezetőként Mali Andrea, hangmérnökként Szilágyi Zsolt segítette, és köszönöm figyelmüket a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is. Pakanitát hallották.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.